A mi segítségünk és esti Isten tiszteletünk, pünkösdre való készülésünk, megáldása és megszentelése jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük jól ismert Isten lelkét kérő, váró énekünket. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, kegyelmes Atyánk, tükröt tartasz elénk a Te igédben. Tükröt tartasz elénk, hogy belenézhessünk és megláthassuk magunkat. Megláthassuk mindazt, ami bennünk, ami lelkünkben szép, és megláthassuk mindazt, ami rút. Azt, ami téged képvisel bennünk, és azt, amiben eltorzult az a kép más, amivé te terveztél bennünket, amiben már nem hasonlítunk rád. Azért tartod elénk a tükröt, Urunk, hogy megerősíts abban, amiben rád hasonlítunk, és elvedd mindazt, ami eltávolít tőled. És köszönjük, hogy ez a tükör, ez a valóságot mutatja. És köszönjük azt is, hogyha ha figyelmeztetsz, ha beszélsz a kárhozatról, akkor sem elrettenteni akarsz, hanem szeretnéd, hogyha egyre közelebb jutnánk hozzád, egyre inkább közelebb jutnánk a mennyhez. És köszönjük azt is, Istenünk, hogy nem csak magunkat láthatjuk, hanem téged is, hogy egyre jobban megismerhetünk téged, megláthatjuk, hogy ki vagy te, és hogy mi az, amit te szeretnél velünk tenni, és mi az, amit tettél már velünk, tettél már értünk. Most még csak tükör által és homályosan láthatunk téged is, de hisszük azt, hogy egyszer majd, úgy, ahogyan Lázár ott fenn a mennyben, színről színre láthatunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy egyre többet mutatsz magunkból, egyre többet ismerhetünk belőled. Köszönjük a te igédnek a gazdagságát. Köszönjük azt, hogy ezen a héten is néhány igeversről gondolkozhatunk, néhány igeversről beszélgetsz velünk, de annyi üzenetet adsz nekünk, olyan sokat, és még el sem hangzik minden, amit ezek alapján, az igeversek alapján el lehetne mondani. Köszönjük neked azt, hogy érthetjük a legfontosabbat, hogy eljuthat hozzánk a legnagyobb örömhír, hogy te helyet készítesz számunkra a mennyben. Helyet készítesz, hogy egyszer majd mi is ott lehessünk. De azt is látod, Urunk, és megvalljuk, hogy olyan sok visszahúzó erő is van a mi életünkben, ami nem csak a földre húz, hanem még mélyebbre, a pokol felé. Ezért kérünk, hogy erősíts bennünket, erősíts a harcainkban, hogy meg tudjunk állni, hogy mindig, minden körülmények között téged tudjunk választani. Amen. A mélységből halld meg, Uram, kiáltok hozzád, halld meg, Uram, hangomat. Ezt az éneket énekeljük az igehirdetés előtt. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy írva található Lukács evangélium a 16. fejezetében, a 27-től a 31. versig olvasom Istennek a szavait. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Azoknak a testvéreknek a kedvéért mondom, akik esetleg ma vannak itt ezen a héten először, akik most tudnak bekapcsolódni ebbe a pünkösdi előkészítő hétbe, hogy Gazdag és a Lázár példázata volt előttünk ezekben a napokban. A mai napon ennek a példázatnak a végéhez érkezünk meg, de azért holnap is hangzik az ige, máshonnan, más helyről, az üzenet azért mégiscsak valahogyan kapcsolódni fog mindazokhoz, amit hallottunk eddig. A példázatnak ebben a második felében Jézus bepillantást enged nekünk abba, hogy mi is van a halál után. Megtudhatjuk, hogy a halál után, a földi élet vége után van menny, és van pokol, ez a kettő. más nincsen. Ez a két lehetőség és ez a két helyszín van, ahova az ember kerülhet. Nincsenek köztes helyek, hanem vagy ide kerül az ember, vagy oda. A gazdag ember a pokolba került. És itt hangzik el az a kérése, amit Ábrahámnak mond, amit a menny felé, vagy a mennyből kér ez a gazdag ember, hogy menjen el Lázár az ő még életben maradt testvéreihez, akik még élnek, hogy megmentse őket. Későn jön rá arra, hogy őket is meg kell menteni, mint ahogy maga sem menekült meg. Későn jön rá, de mégiscsak rájön erre. Azt mondhatnánk, hogy ezek alapján, hogy mégiscsak rendes fiú ez a gazdag ember. Hogy törődik a többiekkel, a javukat akarja. De azt látjuk meglepő módon, hogy a kérése mégsem teljesül. Ábrahám két ízben is visszautasítja őt. Nem lehet. Miért? Érzéketlenségből? Szeretetlenségből? Azért, mert Ábrahám, vagy maga az Isten nem törődik azokkal, akik itt maradtak a földön? Nem, nem ezért. Hanem azért, mert ez a kérés, ez a gondolat a pokolban született meg. Azon a helyen, amely a sátánnak és az ő angyalainak készítetett. Ez egy pokoli gondolat, és a pokolból soha nem származik semmilyen jó sem. Pokoli gondolat az, hogy van út visszafelé. Van út onnan ide. Igen, mert úgy, ahogy nincs út a pokolból a mennybe, ugyanúgy nincs út onnan ide a földre sem. Sátáni hazugság az, hogy meg lehet idézni halottakat, hogy lehet velük beszélgetni. De hát nem halljuk sok helyről. Sok beszámoló arról szól, hogy a szellem idézéseken, az asztal táncoltatásokon mégiscsak történik valami. Éppen nemrég láttam egy dokumentumfilmet, elég megdöbbentő volt, ahogy sokan elmondták, akik részt vettek ilyen szertartásokon, hogy a halottak válaszoltak a kérdésekre. Olyan kérdésre is tudták a választ, amire senki más nem tudta volna a halotton, és a hozzá legközelebb állón, az őt kérdezőn kívül nem tudta volna a választ, és mégis érkezett a válasz. A megidézett halott válaszolt. Tényleg a megidézett halott válaszolt? Vagy valaki más? Igen, ilyenkor valaki más válaszol. Az a pokolbeli hatalmasság, akinek az a célja, hogy minket elfordítson és eltávolítson az Istentől, az a pokolbeli hatalmasság, akivel ilyenkor az ember felveszi a kapcsolatot. Kapcsolatba kerül vele az ember, és ez a legnagyobb veszély. Ez a legnagyobb veszély, amikor az ember vele kapcsolatba kerül, amikor az ember tudatosan, vagy nem tudatosan, akár játékból is, beengedi a sátánt az életébe. Ez a legveszélyesebb. Márpedig ez történik. Mindannyiszor ez történik, amikor olyan erőket veszünk igénybe, bármihez, amik nem isteni erők. Amikor olyan dolgokat akarunk megtudni, amelyeket az Isten elrejt előlünk, és titokban tart előlünk. Igen, mert itt is csak két lehetőség van. Vagy az Isten segítségét kérem, vagy valami, vagy valaki másnak a segítségét. És ez a valaki, ez nem más, mint az Istennek az ellensége, a legnagyobb ellensége. Az ő ellenségének, az Isten ellenségének a segítségét veszem igénybe akkor, hogyha horoszkópokat olvasok, hogy abból megtudjam, hogy mi vár rám a jövőben, de az Isten ellenségének a segítségét veszem igénybe bármilyen más babonás szokásommal, amivel be akarom biztosítani a jövőmet, vagy be akarom biztosítani valami módon a jelenemet. Ez van amögött az egészen jelentéktelennek látszó szokás mögött is, amikor valaki lekopogja azt, ami jelenleg rendben van, ami jelenleg jól működik, hogy nehogy rossz irányba forduljanak a dolgok. Amikor lekopogunk valamit, akkor Istentől kérjük a segítséget? Nem hiszem. De ha nem Istentől kérjük, akkor valaki mástól. valaki mástól. Lehetne sorolni még sok mindent. Mi is nap mint nap találkozunk ezekkel a jelenségekkel. És hogy mennyire átszövi ezt a világot, átszövik ezek a jelenségek, azt tényleg tapasztaljuk. Valamelyik kisebb közösségben, itt a gyülekezetben elmondtam már azt a meglepő élményünket, tapasztalatunkat, amivel akkor szembesültünk, amikor a feleségemmel készültünk az esküvőnkre. Kerestünk olyan helyet, ahol a családi vacsora helyszíne lehet majd, és mindenütt azt mondták, hogy már régen lefoglalták ezt a helyet. Igaz, hogy mi is időben kezdtük el a készülést, és csodálkoztunk is ezen. Aztán egy idő után, sok próbálkozás után kiderült az, hogy ezen a napon, 2007. július 7-én volt abban az évben a legtöbb esküvő, kimagaslóan a legtöbb, az összes többi naphoz, szombathoz képest a legtöbb abban az évben. És aztán rá kellett jönnünk arra, hogy miért. Azért, mert leírva ez a dátum úgy néz ki, hogy 07-07-07. És nagyon sokan ebben az országban csak ezért választották ezt a dátumot, mert ilyen jól hangzik, mert ilyen bűvös számok vannak benne egymás után. És úgy gondolták, hogy jó ómen lesz az esküvőjükre, a házasságukra nézve, hogyha ezen a napon kötik egybe az életüket. Úgy gondolták, hogy így majd biztosítják azt, hogy hosszú és boldog legyen az ő házasságuk. Igen, lehet a számokban is bízni, meg a szám misztikában, meg abban, aki ezek mögött van, meg lehet bízni az Istenben is, hogy ő lesz az, aki biztosítja azt, hogy hosszú és boldog legyen valakinek a házassága. És hát ez még nem is annyira meglepő, hogy a világban így mennek a dolgok, de azzal kell szembesülnünk, hogy sokszor az egyházban, sokszor a vallásos vagy hívő emberek között is találkozunk hasonlóval. A sógornőm egy református óvodában dolgozik, és elmesélte, hogy egyszer elmentek egy hétvégére református óvodák találkozójára, és ott minden étkezésnél biodinamikus étellel kínálták őket. Nem tudom, hogy a testvérek hallottak-e már erről, én bevallom, hogy korábban még nem, de aztán megtudtam, hogy ez azt jelenti, hogy ezeknek az alapanyagát, a növényeket úgy termesztik, hogy homeopátiás szerekkel permetezik be, és egyébként is az egész termesztés, az ültetéstől kezdve a betakarításig, amíg az asztalra kerül, addig is minden az asztrológia, a csillagok állása szerint történik ezekkel a növényekkel. Ezek alapján kezelik ezeket a növényeket. Ott, ezen a hétvégén senki nem tiltakozott. De biztos, hogy rendben van ez így. Biztos, hogy Isten szerint való dolog az, hogy ma Magyarországon több református óvodában a gyerekek minden nap biodinamikus ételt kapnak. Én kérdezek, de az Isten elénk rak, mégpedig nagyon határozottan elénk ír egy felkiáltó jelet, amivel azt mondja, hogy vigyázz. Vigyázz és vizsgálj meg mindent, mielőtt élnél vele, mert könnyű kinyitni az ajtót a démoni erők előtt, de becsukni annál nehezebb. És hogyha be is csuktuk már, akkor ezek az erők továbbra is még mindig ott bent vannak, ott vannak az életünkben, és végzik az ő pusztító munkájukat. Végzik az ő pusztító munkájukat. Abban a gyülekezetben, ahol felnőttem, az egyik alkalommal egy édesapa ment a lelki pásztorhoz, hogy temetés jelentsen be a 10 éves fiának a temetését, aki öngyilkos lett, kiugrott az ablakon. És kiderült, hogy ez a fiú szerepjátékokkal foglalkozott, egészen belemélyedt ezekbe, és ezekben a szerepjátékokban olyan szellemi erők jelennek, vagy jelenhetnek meg legalábbis, amik aztán teljesen megkötözhetik azt az embert, aki foglalkozik velük, megkötözhetik az életét, aztán el is vehetik az életét, mint ahogy ezzel a fiúval történt. Az, hogy jelen vannak-e ezek az ördögi hatalmak és erők az életünkben, az ennyire élet-halál kérdés. És van még valami, amiért ennek a gazdagnak ez az ötlete pokoli gondolat. Az az ötlete, hogy egy halott menjen vissza az élőkhöz. Azért pokoli ez a gondolat, mert azt sugallja, hogy a földi embereknek ilyen hatalmas csodára van szüksége. Legjobban egy nagy csodára, egy földön túli eseményre van szükségünk ahhoz, hogy aztán az Istenhez forduljunk. Tudjuk, hogy Jézus is tett csodákat. Sokat. De nem azért, mert ezzel akarta megnyerni az embereket az Isten országának. Az Istenre és az ő hatalmára akart rámutatni ezekkel a csodákkal, de a csodák önmagukban még nem változtatták meg az embereknek az életét, akik átélték azokat. Emlékszünk arra, hogy mit mondott annak a beteg, gutaütött embernek, akit a barátai vittek hozzá, és leeresztették a ház tetején keresztül. Jézusnak az első mondata az volt ehhez a beteg emberhez, aki ott feküdt bénán, megbocsáttattak a te bűneid. Azért, mert Jézus tudta, hogy ennek az embernek a legnagyobb szüksége arra, hogy ezt a mondatot hallja, megbocsáttattak a te bűneid. Ez jelenti az ő igazi gyógyulását. És aztán elmondta a másik mondatot is, hogy kelj fel és járj, de ez már szinte csak ráadás volt. Mert nekünk nem igazán csodákra van szükségünk, hanem Jézusra és az ő bocsánatára, az ő kegyelmére és az ő szeretetére. Vagy lehet, hogy mi még mindig csodákat várunk. Milyen csodának kellene történnie ahhoz, hogy ki tudjuk mondani, hogy valóban egészen hiszek az Istenben. Mi az, amit te azt mondasz, hogy ha ez vagy amaz megtörténne, megadná az Isten, vagy ha ezt vagy azt a rosszat elvenni az Isten az életemből valami csodás módon, ha meggyógyulnék egy betegségből, vagy a hozzátartozom meggyógyulna egy betegségből, akkor biztos lennék abban, hogy az Isten szeret, és az Isten törődik velem. Ez nem út az Istenhez. Nem ez az igazi út az Istenhez. Már csak azért sem, mert a csoda az nem csak Isten eszköze, hanem az ő ellenségének is, a sátánnak is eszköze, és sokszor alkalmazza is, talán még többször, mint maga az Isten. Éppen azért, hogy elterelje a csodával a figyelmet az életünkről. A sátán, aki sokszor magát a világosság angyalának mutatja be, sokszor ad az embernek, kínál az embernek, sokszor csodát is ad. De amikor ad, akkor mindig elvesz, és sokkal többet vesz el, mint amennyit ad. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, és lelkében pedig kárt val, kérdezi Jézus. Ennél nagyobb kárunk nem lehet, hogyha a lelkünkben vallunk kárt. Azzal kezdtem, hogy a gazdag ember jót akart. És van is ilyen mondás, szoktuk idézni, és van is benne valami, hogy a pokolra vezető út jó szándékkal van kikövezve. Hadd fordítsam meg egy kicsit ezt a gondolatot, mégpedig úgy, hogy a pokolból kiinduló utak, gondolatok, azok az utak, amelyek onnan indulnak, de aztán oda térnek vissza, és minket is magukkal akarnak vinni, ezek is ilyenek. A pokolból kivezető utak is látszólag jó szándékkal vannak kikövezve. Mit mondott a kígyó Ádámnak és Évának? Olyanok lesztek, mint az Isten. Nem egy jó szándékú ajánlat ez? De igen. Mi pedig azóta viseljük, szenvedjük ennek a következményeit. Milyen érdekes, hogy éppen a mai igében, Márk evangéliumában, amikor Jézus az utolsó időkről beszél, ezeket a szavakat olvashatjuk. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Ábrahám azt mondja a gazdag embernek, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha az Isten igéjére nem hallgatnak, akkor senki és semmi nem fogja meggyőzni őket, az Isten hatalmáról és szeretetéről. Az Isten igére kell hallgatnunk. Jézus Krisztusra kell hallgatnunk. Mert valaki azért, egy valaki mégiscsak visszajött a pokolból. És ez nem más volt, mint az Isten fia. Visszajött, és aztán beszél nekünk. Beszél nekünk a pokolról, és beszél a mennyről. Mert ő igazán tudja, hogy mi van ott, és hogy mi vár ránk. Hallgassunk mi is rá. Ugye, ahogy az Isten mondja, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Őt hallgassuk, nem mást. Ne tévesszen meg bennünket senki más, és semmi más. Egy családnál jártam egyszer, és az ajtón, bejárati ajtón belülről ki volt ragasztva egy kis darab papír, és arra rá volt írva, hogy aki kimegy, el ne feledkezzen róla semmiképpen sem, és jusson eszébe. Ez volt ráírva arra a papírra, agykontroll naponta kétszer. Azon gondolkoztam el, hogy vajon miért van az, miért nem láttam még egy ajtón se kiírva, például azt, hogy bibliaolvasás naponta kétszer. Mert az Isten szólni akar hozzánk, szólni akar, de nem a tudatalattinkhoz akar szólni, nem úgy, hogy kikapcsoljuk a tudatunkat, az Isten úgy akar szólni hozzánk, hogy kinyitjuk előtte az értelmünket, kinyitjuk előtte a szívünket, és kinyitjuk előtte a lelkünket teljesen. Az Isten így akar beszélni velünk, és így beszélt velünk ezen a héten is az ő igéjéből. Így szólt hozzánk ezen a héten ebből a példázatból, a gazdag és a Lázár példázatából. És ennek a példázatnak a legfontosabb üzenete az, hogy az életünket, amit kapunk az Istentől, ezt a hatalmas, de mégiscsak egyszeri ajándékot, ezt lehet, igenis lehet jól élni, és nem kell feltétlenül elrontani. Főleg nem kell elrontani végérvényesen. De az is pokoli gondolat, hogy mi erre magunktól, a saját erőnkből és egyedül képesek vagyunk. Nem. Nem vagyunk képesek rá. Nem tudjuk elrendezni az életünket, nem tudjuk elrendezni az örök életünket sem. Nem tudjuk magunktól elrendezni. De egy esetben ez mégiscsak lehetséges. El lehet rendezni az életünket, ezt a földi életet, és aztán az örökké való életünket akkor, hogyha kimondjuk, őszintén kimondjuk az Istennek azt a mondatot, Atyám, könyörülj rajtam. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és énekeljük énekünket, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Tudja, hogy tag áldás utat, majd Jézus át szép új napot. Ő benne bízik és remél, az mind örökké véle él.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te vagy az Úr, hogy te Úr vagy itt a földön, Úr vagy a mennyben, és Ura vagy a pokolnak is. Te Ura vagy a múltunknak, a jelenünknek, a jövőnknek, és köszönjük, ha elmondhatjuk, hogy Ura vagy az életünknek. Hangzott ezen a héten a KT kérdés, hogy mi az, mit kell tudnunk ahhoz, hogy boldogan élhessünk és boldogan halhassunk meg. És hallottuk a válaszból, hogy először azt kell tudnunk, hogy milyen nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. De az is ott van a válaszban, hogy azt is tudnunk kell, hogy kicsoda és hogyan szabadít meg bennünket ebből a nyomorúságunkból. Tudjuk, Urunk, hogy te vagy az, aki megszabadítasz, aki megszabadítottál bennünket a mi nyomorúságunkból. És hangzik a válaszban még az is, hogy azt is tudnunk kell, hogy milyen hálával tartozunk ezért a szabadításért. Jó lenne ezt valóban tudni. Jó lenne e szerint élni. Jó lenne, hogyha tényleg tudnánk hálát adni neked. Nem csak szavakkal, nem csak tárgyi dolgokkal, hanem úgy, hogy odaadjuk magunkat neked egészen. Odaadjuk neked az életünket hálából, mindenünk, amink van, mert mindenünk, amink van, azt tőled kaptuk. Urunk, így szeretnénk megállni előtted, és várni az ünnepet, és várni a hétköznapokat, így indulni tovább ezzel a hálával bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük a te lelkedet, az Istennek a lelkét, aki betölthet bennünket naponta. Kérünk, hogy ajándékozz meg, és tölts be bennünket minél inkább a te lelkeddel, Urunk, és legyél velünk. Gyere velünk mindenhova, ahova megyünk, ahova lépünk, ahová elérünk, te járj előttünk. Mert hogyha te velünk vagy, ha te velünk jössz, akkor nem kell félnünk, akkor gond és félelem el nem ér bennünket, mert te jössz velünk, te, aki győzelmes, hű vezérünk vagy. Rád várunk, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, ami az egyik módja, csak az egyik módja annak, hogy a hálánkat kifejezzük, ami szabadító Urunknak. Hirdetem a holnapi, ennek a előkészítő sorozatnak a befejező, záró alkalmát ugyanebben az időpontban. Jöjjünk, hogy holnap is hallhassuk az Istennek az üzenetét. Az áldás vétel előtt befejező énekünket énekeljük. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér.
Ő a győzelmes, ő lesz én.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. A szabadító Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten átölelő szeretete és a Szentlélek vigasztaló, megtartó, megerősítő közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.